Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreink, fennállva magasztaljuk urunkat, 51. Zsoltárunkat keressük meg, első versszakát énekeljük el ennek az éneknek. Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Testvérek, 236. énekünket keressük meg, és énekeljük el a dicséret mindegyik versszakát. 236. énekünk így kezdődik: mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és ifjesség.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsenigazdat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 17. részből, a 16. verssel kezdődő szakaszt olvasom, ülve hallgassuk meg. Miközben Pál Athénben várta őket, tudnélik Szílászt és Timóteust, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenférőkkel. A főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek azt kérdezték, mit akarhat ez a fecsegő mondani. Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopagoszra vitték, és megkérdezték tőle. Megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyebekkel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak, vagy halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopagosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embernek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, ahogyan a ti költőitek közül is mondják némelyek. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyanis elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azzal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopagita Dionysius és a Damaris nevű asszony, és velük együtt mások is. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked, hogy mai napon igédet olvashatjuk, és köszönjük, hogy igéd Jézus Krisztushoz vezet bennünket, hiszen ő a te teljes kijelentésed. Bocsásd meg, Urunk, minden fecsegésünket és minden locsogásunkat, amelyel nem a feltámadott, meghalt Jézus Krisztusról beszélünk. Bocsásd meg erőtlenségünket is, mert erőtlenségünk gyakran a te hiányodat jelenti. Hálaadással vagyunk együtt, Urunk, itt a házban, hajlékban, hogy te meghívtál bennünket erre az alkalomra. Köszönjük neked, hogy újra itt lehetünk hosszú idő után is, betegségből való felépülés után is. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy otthonunká lehetsz, hogy ismerhetünk téged. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy igédben, Jézus Krisztusban egyek lehetünk. Kérünk, Urunk, a betegekért, a gyógyulókért. Kérünk, Urunk, a megfáradtakért és a háborgó lelkekért. Most csendesíts el bennünket, engedd, hogy csak rád figyeljünk, és kérünk, hogy csak te szólj. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 171. énekünket keressük meg. Megáll az Istennek igéje. Amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott ige részben Pál apostolnak a bizonyságtételében, amely az apostolok cselekedetéről írott könyvben olvasható a 17. részben. Olvasom a 29., 30., 31. és 32. verseket. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyanis elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész emberi földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan Pál apostolnak a bizonyságtételét hallgatjuk, amelyet Athénben tett és Athénben mondott, mindannyian egy picit elgondolkodhatunk. Az elmúlt héten egy nagyon kedves testvéri beszélgetésre került sor egy pomázi gyülekezeti tagunkkal, aki nem olyan régen kapcsolódott be a gyülekezetünkbe, de azért már évekkel ezelőtt, és elmondta nekem, hogy szeretne bocsánatot kérni, mert egy alkalommal, ahogy a nő gondolta, ahogy a nő érezte, megbántott vagy megbánthatott, mert úgy fogalmazott, hogy vannak olyan alkalmak, vannak olyan Isten tiszteletek, amely Isten tiszteletek az ő Istenéről szólnak, és ezeket az Isten tiszteleteket ő építőnek, előrevívőnek gondolja, más alkalmak és más Isten tiszteletek pedig olyan idegen embereknek számára. Valahogyan nem tudja magáévá tenni. És akkor tisztelettel, alázattal meghallgatja, de ő fogalmazott így egy másik lelkipásztor testvérünknek a gondolatát, hogy az ige hirdetés a padban marad. Hogy amikor föl kell, akkor ott is marad a padban, mert nem tudott vele mit kezdeni. Nem volt számára se építő, nem volt számára se bántó, olyan semmilyen nem volt, és ott is hagyta a templomban. Ezért jött bocsánatot kérni, hogy ezt elmondja, hogy nem így gondolja, rosszul fogalmazott, és szeretné inkább egy másik képpel, sokat gondolkodva ezen elmondani az érzését. Azt mondja, az az érzésem, hogy az a Krisztus, aki engem megszólított, aki engem szeret, akit megismertem, az ott van az életemnek a közepén. És nagyon sok részletet értek Jézus Krisztusból. És ezek a részletek egymáshoz kapcsolódnak, úgy alakul a kép, hogy milyen is az én Istenem, és vannak olyan információk, vannak olyan igehirdetések, vannak olyan részletek, amelyeket nem tudok ebbe beilleszteni, mert nem kapcsolódik ahhoz, amit korábban hallottam, amit megértetett velem Jézus Krisztus. És így finomítottam a korábbi képét, azokat úgy leteszem az életem asztalára, és várom, hogy vagy mikor áll össze a kép, hogy mikor kapcsolódnak össze Isten szent lelkével azok az információk, amelyeket ő nekem szeretne mondani. Nos, kedves testvérek, bevallom, ez az impulzus is, nem kifejezetten csak ez az impulzus, de ez az impulzus is vezetett ide Pál apostol aténi bizonságtételéhez. Mert vannak olyan dolgok, amelyekkor azt tapasztaljuk, hogy olyan jó, olyan lelkesítő, olyan bátorító, hogy úgy megmozdul az egész ember, akár az Isten igéjétől. Látjuk azt, hogy vannak egy-egy gyülekezet életében, a mi gyülekezetünk életében is olyan pillanatok, amikor szinte sodor bennünket az Isten, és utána pedig azt érezzük, mintha semmi sem történne, mintha megállt volna. Miért van az, hogy a gyümölcsök azok elmaradnak, vagy hogyha megértek, akkor egy picit fanyarúak? Pál apostol, amikor megérkezik Athénbe, akkor először a piac térre megy, hallottuk. És ezen a piac téren az emberek portékáit árulják egyik a másikat. A város szíve tulajdonképpen Athénben a piac tér. A gazdasági életnek, a kulturális életnek a központja. És azt halljuk, hogy az egész aténi életet, gondolkodást egyfajta intellektuális eszmecsere fonta át. Nem könnyű a piac téren megszólalni, olvassuk ebben az igében, mert ott vannak az epikureusok, és ott vannak a sztoikusok is, két nagy filozófiai áramlat, amelyek tulajdonképpen meghatározzák Aténnek a gondolkodását. Az epikureusok azt tartották, hogy az élet a véletlen folytán jött létre, és életfilozófiájuk röviden ez volt, nincs mit félni az Istentől, a halál nem fáj, a jóság nem elérhetetlen, a gonoszság pedig elviselhető. A sztoikusok filozófiájának az értelem és a logika volt a sarokköve. Nem hittek abban, hogy Isten egy személy lenne. De a kettő között az olvasztó tégei mégiscsak az volt, hogy sem az epikureusok, sem pedig a sztoikusok nem hittek a feltámadásban, legalábbis abban az értelemben biztosan nem, ahogyan Jézus Krisztus feltámadott, és ahogyan ezt Pál vagy bármelyik tanítványa hirdette volna. Ebben a közegben kell megszólalni Pálnak. És egy nagyon érdekes szóval illeti ez a közeg Pál apostolt, méghozzá ez a szó az, hogy fecsegő. Amikor meghallgatják, amikor vitatkoznak epikureusokkal és sztoikusokkal, akkor fecsegőnek gondolják. Ha ritkán szoktam ilyet tenni, de az utóbbi időben azért már előfordul, hogyha ezt a szót egy picit megvizsgáljuk a görög nyelven, akkor igazából egy ilyen magszedegetősről van szó, sperma logosznak olvassuk itt az igében. A madarak, ahogyan felcsipegetik a magot, ez a szó áll a fecsegőnek a hátterében. És nyilvánvalóan itt nem egy madárról van szó, mert csipegeti a magot, hanem leginkább arra az emberre használták ezt a fecsegő kifejezést, aki innen is szed valami információt, meg onnan is összecsipeget valamilyen információt, de ezeket az információkat nem tudja egy rendszerbe elmondani. Mi úgy mondanánk most, hogy nem az övé az a gondolat, ezért tulajdonképpen nem is kell vele foglalkozni. Átvitt értelemben azt jelenti, hogy aki hall itt is, ott is valamit, nem tudja helyesen összerakni, azaz tanulatlan ember, tudatlanságban szenved, csak azt szankózza, amit a másiktól hallott. Miről is beszél Pál apostol? És engedjétek meg, testvéreim, hogy az alapképből kiindulva egy picit megfogalmazom önkritikusan talán a mi problémánkat, vagy ami még rosszabb, azt szokták mondani, hogy ez a legrosszabb, a szószéken a lelkipásztor a személyes problémájáról beszél. Nos, kedves testvérek, úgy tűnik, hogy Pál apostol, miután elhagyja a piacteret, az Areopagoszra érkezik. Egy-egy görög történetíró megemlékezik arról, hogy Pál apostol aténi látogatását megelőzően egy borzalmas pestis járvány pusztított évszázadokkal korábban ebben a városban. A járvány megállíthatatlannak tűnt, és ebben a megállíthatatlan járványban az ottani aténiek áldozatokat mutattak be, állat áldozatot, de hiába mutatták be az állat áldozatokat és bármilyen drasztikus tisztasági előírásokat is vezettek be, a betegség sok-sok ember halálát jelentette. Az Areopagos, a vének tanácsa tehetetlen volt. Egy Kréta szigetéről származó filozófus költő, aki nem volt ugyan a városnak a polgára, de ennek a költőnek a gondolatát sokan ismerik, mert ez egy híres gondolat, amikor azt mondja, hogy minden krétai hazudik, mondja egy krétai, és ebből fakadva nagyon sok gondolat megfogalmazódott. Ez a költő filozófus azt tanácsolta az aténieknek, hogy engedjenek el fele-fele arányban fekete és fehér bárányokból álló nyájat az Areopagoszról, és amelyik bárány valamelyik Isten oltára, temploma előtt megáll, azt ott áldozzák fel. Egy bárány a történetírás szerint megállt az Isten ismeretlen Isten oltára előtt, és ott feláldozták. Aténban, különösképpen is az Areopagoszon és a város minden pontján Isten nevére felszentelt különböző oltárok, szobrok álltak. Viccesen úgy is fogalmaztak, hogy több istenséggel lehetett pogán istenséggel találkozni ott, mint emberrel. Ez a kis bárány megállt az oltár szentélyénél, feláldozták, és ismételten ráírták erre az oltárra, hogy az ismeretlen Isten tiszteletére. A járvány megszűnt. Pál apostol pedig egyes bibliamagyarázók véleménye szerint erre a hagyományra, erre a régi képre építi fel az Areopagoszon elmondott igehirdetését. Én arról az Istenről beszélek nektek, akit ti ismeretlenül tiszteltek.
Azaz a hely, ahol elhangzott Pál apostolnak ez a hosszabb igehirdetése, amelyről Lukács is tudósít bennünket, az a törvénykezés helyén hangzott el. Bár már régen nem töltötte be a kormányzati szerepet a város szervezésében, de a súlyos bűnöket, gyilkosságokat itt, az Areopagoszon ítélték el. És most Pál apostol is bármilyen meglepő, ezen a helyen, az Areopagoszon egy gyilkosságról beszél. De csak a végén derül ki, hogy ennek a gyilkosságnak ki az áldozata. Jézus Krisztus. Íme, ott van egy hallgatóság, ott van nagyon sok ember, akit Isten szent lelke előkészít, ott vannak néhányan, akik szeretnék hallani, hogy mit fog mondani Pál. Ott van Pál is, akinek a szíve tele van felháborodással, tele van indulattal, hiszen látja a bálványokat. És zsidó keresztényként ezt nem tűrheti. Vajon mit kell ilyenkor mondani? Gondoljátok végig, testvérek, hogy mi lenne akkor, hogyha Pál apostol, játszunk el ezzel a lehetetlenséggel, megjelenne ma a mi városainkba, megjelenne a mi településeinken, megjelenne a mi bevásárlóközpontjainkban, megjelenne a mi házaink ablakán, és betekintve a mi bálványainkat látná. Azokat a bálványokat, amelyekre időn és pénzt nem sajnálunk. Vajon mit mondana? Benézne, és mit mondana? Hiszen a bálvány mindig ezt jelenti, időnk és pénzünk az övé. És tudjátok, előállna Pál talán úgy, mint ahogyan előállt akkor, és elmond egy nagyon szépen, tökéletesen megszerkesztett beszédet. A Biblia kutatók azt mondják, bocsássatok meg ezért a képért, hogy ez egy dialektikus vitának tökéletesen megfelelő, megszerkesztett beszéd. A legnagyobb filozófusok, a legnagyobb rétorok is megirigyelhetik Pál apostolnak ezt az aténi beszédét. Pál a görög filozófiának a teljes tárházát felsorakoztatja. Kedvükbe jár, a sztoikus, illetve az atomista filozófusok szája íze szerint beszél. Elmagyarázza a teremtő Istennek és a kozmosznak, ennek a virágnak a kapcsolatát. Szól az Istenről, szól az isteni gondviselésről, a helyettes istentiszteletről. Beszél arról, hogy hogyan kellene neki áldozatot bemutatni. Nagyon szörventén bálik a pogányokkal. Az önimádatban lévő filozófusokkal, sőt, egy sztoikus költőt is idéz, Klénászt, amikor olvassuk ebben a beszédben, mert az ő nemzetsége vagyunk. Milyen megnyugtató, olvassa a mai ember is. Isten nincs távol senkitől, nincs távol ezektől a pogány görögöktől sem, nincs távol ezektől a bálványimádóktól sem, mert ő benne mozgunk, ő benne vagyunk, ő benne élünk. Pál apostol prédikációja az egyik legszebb, legteljesebb, legjobban felépített apostoli beszéd, amelyet az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvasunk. És engedjétek meg, furcsa, hogy ezt mondom, ez vele a baj. Ez vele a baj. Mert ez a tökéletes beszéd, ez olyan, mint a mi tökéletesnek, vagy tökéletesnek gondolt igehirdetésünk. Mindenre és mindenkire figyelemmel van. Csak hogy meg ne sértsen senkit. Csak hogy mindenkihez nagyon közel vigyen mindent. Tudjátok rólam, hogy én nem azt mondom, sohasem állítottam, és sohasem vallottam azt, hogy a misszió az egyenlő lenne az agresszióval. Csak éppen a tehetetlenségnek, a kényelemnek ez az oka. Minden gondolatmenetünk szép, logikus, talán még össze is illeszthető. Ami nem, azt pedig letesszük az asztal szélére, hát ha majd hozzáépül a teljes képhez. És Pál apostol is érzi ezt. Hiszen a felolvasott igében a textusként választott igerész egy fordulatot hoz. Egy egészen más hang szólal meg. Most már nem a régi hagyományról van szó, az ismeretlen Istennek áldozatáról van szó. Nem arról van szó, hogy lehet idézni egy görög költőt, egy sztoikus bölcset, hanem Pál egy profétai üzenetet mond. Egy olyan profétai üzenetet, amely Jézus Krisztusról szól, amely nem épül bele sem az epikureusok, sem pedig a sztoikusoknak a rendjébe. És a profétai beszéd már nem keresi a hallgatóságnak az ízlését, hanem csak azt mondja, hogy mindenki, minden ember térjen meg. Szinte látjuk, halljuk és tapasztaljuk, ahogyan az emberek felsziszenek, mint ahogyan mi is felsziszenünk, már megint erről van szó. Kopognak a szavak, és megdöbben mindenki, mert hallja az ítéletet. Hallja saját maga ítéletét. De már késő. A hallgatóság már máshol jár, hiszen a bűnöket senki sem mondta ki, a bűnösre senki sem mutatott rá. Nem hangzott el az a mondat, amely a kezdő zsoltárunk hátterében van, Dávid bűnesetének hátterében van, amit Nátán mond, te vagy az az ember. Nem hangzik el az a mondat, amely elhangzott az első pünkösdi prédikációban, ti gonosz kezekkel megragadván keresztre feszítettétek Jézust. Vajon nem ez a hibánk? Vajon nem arról szól a mi életünk, hogy sok mindent megpróbálunk beépíteni, magunkkal vinni, és közben pedig Isten megtérésre hívó szava bennünket is feszélyez, és amikor meghalljuk, akkor bezárodik a szívünk, életünk, csak ezt nem. Pedig egyértelmű, és Pál apostol is keserűen vonja le a tanúságot a jól megszerkesztett szónoklatnak, a legkevesebb az eredménye. Sem haragot, sem indulatot, sem kétségbeesést nem indított el a hallgatóságban. Nem kérdezték meg tőle, atyám fiai, mit cselekedjünk? Csak azt, hogy némelyek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk téged máskor. Szinte látjuk, amint szétszéled a tömeg, ahogy mindenki hazaindul a saját dolgára, és hogy ott marad az igehirdetés a padban. Minden korban, talán ma is, amikor megpróbáljuk az ízléseket kielégíteni, az összeegyeztethetetlent összeegyeztetni, a bölcsességet Isten rendszerévé tenni, az emberi vágyakat, gondolatokat kielégíteni, ez a következménye. Az igehirdetés nem igehirdetés, nem prófétai üzenet, nincs bűnbánat, nincs megtérés. Tudjátok, kedves testvérek, akkor haza is mehetnénk és csomagolhatnánk is, de nem ezt tesszük. Azért, mert amikor Pál apostol szárnyaszegetten indul haza, ballagott, és elindul majd később Korintus felé, akkor néhányan, egy férfi és egy nő csatlakozik hozzá, nem tudjuk, hogy őket az ige hirdetést érítette meg, vagy éppen már korábban valamit hallottak Jézus Krisztusról, de egészen biztos, hogy Isten szent lelke munkába vette az ő életüket. Ott az Areopagoszon két világ feszült egymásnak, és ezt Pál nem vette komolyan. Azt hitte, hogy összeegyeztethető, kibékíthető, megmagyarázható, beépíthető ez a két világ. És keserűen kellett megtapasztalni, hogy nem. A kettőt összekeverni és összebarátkoztatni sem lehet. Mert Isten ezt mondja, az én gondolataim nem a ti gondolataitok. Az én utaim nem a ti utaitok. És jól tudni, testvérek, hogy Pál tanult ebből a leckéből. Mert amikor elindul Aténból Korintusba, akkor nem véletlenül beszél így érkezéséről, amikor hozzátok mentem, atyám fiai, nem mentem, hogy nagy éghezólással, vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét, mert nem akarok többé másról tudni közöttetek, mint Jézus Krisztusról, róla is pedig, mint megfeszítetről. Igen, a titok, a lényeg Jézusban van. És nem azért, mert nem tud, hogy nem szabad egy mai református keresztény embernek, atyafinak, lelkipásztornak, másról beszélnie, de a titok, lényeg Jézus Krisztusban van. És amikor ezt az alapot, ezt a középső képet, amikor Jézus Krisztus megváltását, az ő munkáját erősítjük, akkor Isten szent lelke munkálkodik közöttünk. Nem véletlenül mondja, minden misszióval kapcsolatban Isten szent lelke az egykori páloknak, akik éltek, akik hibáztak is, és akik bűnbánatot gyakoroltak, és nekünk. Ne félj, hanem szólj, ne hallgass, mert én veled vagyok, mert nékem sok népem van ebben a városban. Amen. Válaszoljunk fennállva a testvéreim Istenünk igényére. Énekeljük el a 261. énekünket. 261. énekünknek énekeljük el első és második verszakát. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük neked a te kritikádat, amely szent lelkednek a kritikája, gondolkodása. Bocsásd meg, hogyha betekintesz a mi hajlékainkon, te ugyanúgy látod bálványainkat. És bocsásd meg, hogyha ezeket a bálványokat beépítjük a hétköznapi életbe. Bocsásd meg, hogyha mindent meg tudunk magyarázni, és mindent jobban tudunk nálad. És bocsásd meg, hogyha mindezt megpróbáljuk be is építeni Jézus Krisztus életébe, szolgálatába, ügyébe. Kérünk lelkeddel, téríts bennünket magadhoz, és mi a tiéd vagyunk. Viselj rám gondot, mutass utat. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, az elesettekért, a gyászolókért. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, az elvégzett munkának a gyümölcsét. Bocsásd meg, Urunk, a szándékos károkozónak a károkozását. Csillapítsd félelmünket, bánatunkat. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a fiataljainkért, akik az elmúlt napokban vizsgáztak, számot adtak, érettségiztek. Köszönjük az ő felkészítő tanáraikat is. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy lehessen békességünk és jó reménységünk a konfirmációval kapcsolatban is. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni testvéreimnek az elmúlt heti munkát, a pomázi parokján végzett sok-sok segítséget, a takarítást, a pakolást. Hirdetem, hogy a mai napon 15 órakor Csere Mátyás budakalászi református lelkipásztor testvérünk beiktatására kerül sor. Jövő héten vasárnap két alkalmunk is lesz, 15 órától, amelyre meghívást kaptunk. Az egyik egyházmegyei énekkari találkozónk, amely Gödöllőn kezdődik. Tegnap esti információk alapján 19 kórus jelentkezett erre az alkalomra. És ebben párhuzamosan Vácott a felsővárosi gyülekezetben Borsi Attila lelkipásztor testvérünk beiktatására kerül sor. Jövő héten csütörtökön érkeznek Maros Szentgyörgyi barátaink és vendégeink is, így az elmúlt elkövetkezendő napokban együtt szolgálhatunk és dicséretjük a mi Urunkat, Istenünket. Hirdetem, hogy május 25-én 15 órától presbiteri továbbképző alkalmunk lesz itt Csopánkán. Szeretettel kérjük majd testvéreink segítségét ennek az alkalomnak a megszervezéséhez, és majd süteményes és szendvicses adományaikat is. Hirdetem rajzpályázatunkat, amely József történeteire vonatkozik, és május 28-áig lehet leadni a rajzokat. Kérem testvéreimet, hogy gondoljunk adónk 2x1%-ának felajánlására. Kedves testvérek, a jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. 18 órakor hétfőn énekkari próbánk lesz, kedden bibliaórát tartunk Csobánkán és Kékkereszt alkalmat Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, közöttünk szolgál a Maros Szentgyörgyi reménységkórus, igét hirdet Besti Őrs lelkipásztor testvérünk. Hasonlóképpen testvéreink szolgálnak a 10:30-kor kezdődő pomázi istentiszteleten is. Hirdetem még testvéreimnek, hogy a mai napon 15 órától gyermek délutánt tartunk a pomázi gyülekezeti házban. Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy az alkalom legvégéhez közeledve egy terhet is hadosszak meg veletek. Többeteknek feltűnt, hogy később harangszóra érkeztem. Ma reggel, ahogy a 17:30-kor fölkeltem, azt tapasztaltam, hogy valaki előre megfontoltan szándékosan az új pomázra beépített ablakokat zománcfestékkel összevázolta. Egészen pontosan tojásból kifújta a tojás belsejét, a tojásba nitrohikítós festéket fecskendezett, és ezeket az ablaknak a felső sarkához hozzávágta. Úgyhogy reggel pomázon kihívtuk a rendőrséget, felvetettük, és nagyon hálás vagyok, hogy emberileg nagyon sokan ott voltak. Felhívtam a festőt, és Beszömlény Géza festőtestvérünket, és Nagy Sándort, aki az ablakokat készítette, ők Erdély Sándorral is többek között olyan 8 óra, 49 magasságáig, ahogy tudták ezeket az ablakokat ettől az intenzív festéktől megszabadították. A régiek azt kérdezték, hogy cui prodest, kinek az érdekében van ez. Nos, még nem volt, hogy is mondjam, hosszú gondolkodási időm, de egyik sem jó, az sem könnyű hordozni, hogyha ez személyes, tehát abban az értelemben ez a lelkipásztornak és a családjának szól, de van az értelemben sem könnyű hordozni, hogyha ez esetleg mondjuk egy közösségnek, a gyülekezetünknek szól. A szándékosság biztos, más ablak a környéken nem kapott ilyet, az ablakok újak, a tojás pedig az előre elkészített dolog volt. Nos hát, ilyen volt a mai reggelünk és hajnalunk. Kedves testvérek, záró énekünket keressük meg, 338. dicséretünket. 338. énekünkből énekeljük el az első és a harmadik verszakot. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Vigasztalás Istenem pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek, ami Urunk, Istenünk, Atyád. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.